Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmezi a Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
Trump elnök nem lazsál, nem patópálkodik, nem játszik megúszásra. Egy rövid hét alatt lefejezte Venezuelát, igénytámasztott erős igényt Grönlandra, segítséget ígért az iráni népnek, üzent Kubának, Kolumbiának, mindenkinek. Mi lehet a terv az évelei rendkívüli aktivitás mögött? Kell, hogy legyen terv, mert például Venezuelát terv nélkül nem lehetett volna így megcsinálni.
Igen, Venezuelát valószínűleg egyébként előkészítették az azt megelőző hónapokban. Ugye is sok találgatás volt ezzel kapcsolatban, és Latin-Amerika szakértők ugye itt a műsorban is ugye beszéltek arról, hogy ugye itt valószínűleg Rodriguezékkel felvehették a kapcsolatot, tehát Maduro elnökével, vagy valakivel ugye Venezuelából, ahogyan egyébként az is valószínű, hogy segítették őket belülről, már úgy értem Venezuelában vagy Caracasban segítették az amerikaiakat, hogy ezt egyezében így 88 perc alatt éppen ezt a műveletet idézőjelben ajtótól ajtóig meg tudták csinálni.
Veszteség nélkül.
Hát így van, érdemi veszteség nélkül így van. Ugye alapvetően ez nem kapkodás volt, hogy valószínűleg Marco Rubioék készítették elő ezt az egészet. Azt, hogy miért év elején csináltam ezt, hogy konkrétan Venezuela kapcsolatban felmerült azt, hogy ezt már 4 nappal korábban tervezte volna. Én annyiból a szempontból látok párhuzamot, és próbálok itt azokra összpontosítani, ami eddig nem hangzott az eddigi beszélgetésekben, hogy ugye egy jó módot találta Trump arra, hogy megkerülje a kongresszust. Tehát Amerikában ugye erről egy külön vita volt, hát egyben van is, csak ugye lenne most is rá egy vita, csak ugye annyira turbulensen alakulnak a nemzetközi meg a hazai politikai események, hogy igazából most már kevesebben beszélnek erről. De ugye az első reakció sokak részéről az volt, republikánus és demokrata oldalon is, hogy hát kellette volna tájékoztatni erről a kongresszust. És röviden az igen, kellett volna, bár Trump tud olyan precedensekre mutatni, hogy a Rubio ezt meg is tette, nem jogi értelemben, de mondjuk történelmi szempontból precedensekre, hogy amelyek alapján kihagyható, vagy az akció sikeressége szempontjából mellőzhető lehetett a kongresszus tájékoztatása, de igazság szerint illet volna tájékoztatni, nemzetközi jogról nagyon beszélnek, és ezt csak azért mondom, hogy egy jó módot állt arra, hogy megkerülje a kongresszust, mert ha visszaemlékszünk, hasonló ilyen műveletet hajtott végre, még az első ciklusban, amikor ugye El Soleimanit, akkor a legfőbb iráni katonai vezetőt is tulajdonképpen Irakban likvidálta. Tehát az pedig január 2-án volt, ha jól emlékszem, ugye 2020-ban. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt a szűk ablakot, ezt elég jól kihasználta Donald Trump. És mondom, én úgy gondolom, hogy nem teljesen a levegőben volt ez az egész, mert hogy várható volt, hogy valamiféle csapás, hogy valamit végrehajtanak Venezuelában. Én magam az emberrabásra nem számítottam, de a légi
ott
csapásra
volt a fél amerikai flotta a partoknál.
Így van, meg ugye közben épült fel a feszültség, mert hogy az Egyesült Államok elnöke tulajdonképpen ilyen értelemben, nem mondom, hogy ez nem akarom ezzel jelzőt tenni, pozitív vagy negatív értelemben, de igazából elég jól beszűkítette a mozgásterét, vagy eléggé determinálta a saját helyzetét. Mert ugye, ha ő arról beszél, hogy nem hagyja, hogy Latin-Amerikában az amerikai érdekek sérüljenek, és persze lehet itt kábítószerre, tömeges migrációra, korrupcióra, külföldi befolyásra, sok mindenre lehet mutogatni. De hogyha ő ezt állítja, hogy ő ezt nem hagyja szó nélkül, és igazából megáll néhány hajónak a felrobbantásánál, ami igazából, még ha el is fogadjuk, mert erről megint külön vita volt, hogy tulajdonképpen az Amerikában áramló kábítószer jelentős része az nem kokain, hanem fentanil, és nem Kolumbiából élve Venezuelából, hanem Mexikóból jön, és kínai eredetű. Tehát ugye fentanilban évente 75 ezeren halnak meg Amerikában az elmúlt években. Tehát igazából ez a fő probléma, ha már kábítószerről beszélünk, és ilyen szempontból Venezuela másodlagos. De még ha ezt is félretesszük, ugye valamit úgymond tenni kellett olyan szempontból, hogy ha ő nem tette volna ezt meg, tehát nem hajtott volna végre valamiféle akciót Venezuelában, a hajók felrobbantásán túlmenően, akkor ugye az akarva akaratlanul üzenetet küldött volna a kínaiaknak, oroszoknak, meg úgy általában a regionális szinten az Egyesült Államok kihívóinak.
Úgy csak beszél.
Úgy csak beszél, mert még a saját hátsó udvarában sem tud rendet tenni. Én ezzel nem védem, vagy legitimálom a Trumpnak az akcióját, amit nemzetközi jogi szempontból ugye nem tartható. De mondom, ez Amerikában nem annyira téma, hanem ha ő kijelenti azt, hogy még nem is kell kijelenti, hogy érdekszférák vannak, bár a nemzeti biztonsági stratégiában azért utaltak arra, hogy Latin-Amerika az a Trump kiegészítés alá esik, ugye ez egy visszautalás a Monroe doktrina 1904-es Roosevelt kiegészítésére, ami ugye arról szól, egy szintén Venezuela kapcsán merült fel annak idején, hogy az Egyesült Államok fenntartja a jogát arra, hogy ha valahol Latin-Amerikában az ő érdekei, vagy adott esetben a nemzetbiztonsága potenciálisan sérülne, akár külső hatalma beavatkozása, akár csak helyi instabilitás okán, akkor tulajdonképpen fenntartja a jogot arra, hogy beavatkozzon. Tehát igazából ez, ha úgy tetszik, kódolva volt, ezt leírták már a nemzeti biztonsági stratégiában, és azért mondom, hogy ezt úgymond determinálta a mozgásterét, ugye, vagy az cselekvési tervét Donald Trumpnak, mert ugye a republikánus külpolitika az jelentős részben arról szól, kül- és biztonságpolitika legalábbis arról szól, hogy a vörös vonalat hogyan tartja be az Egyesült Államok. Az amerikai elnök saját maga által kijelölt vörös vonalait, azt hogyan tartja be. Talán erről is beszéltünk, úgyhogy csak nagyon röviden visszautalnék, ugye Barack Obamának a 2013-as szíriai, hát fiaskó, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ugye az Obama doktrinát is sokan ehhez társítják, legalábbis a szakirodalomban. Ugye 2013-ban vegyi fegyver támadás történt ugye Szíriában, ugye az Assadhoz kapcsolódó kormányelők ugye elkövettek legalább két vagy több alkalommal is ugye vegyi fegyver támadást egy civil vagy polgári lakosság ellen, és Barack Obama elnök akkor kijelentette azt megelőzően, hogyha erre sor kerül, amire számítottak, mert ugye Szíria nem volt részese a 93-as CVC egyezménynek, egy fegyvertilalmi egyezménynek, akkor hát a vörös vonalat átlépi ezzel Assad. De nem derült ki, hogy mit jelent ez a vörös vonal, és akkor mindenki arra számított, hogy na, akkor aztán teljes mellbedobással az Egyesült Államok részt vesz majd ebben a konfliktusban. És ha visszaemlékeznek a kedves nézők, hallgatók, akkor ott emlékeznek arra, hogy tulajdonképpen innentől kezdve elindult egy ilyen hosszú, heteken át tartó egyeztetési folyamat itt a kongresszussal, sőt még a Westminsterrel, meg a britekkel is, hogy akkor mit lépnek, és tulajdonképpen az lett a mondás, hogy még légicsapás sem hajt végre az Obama adminisztráció, mert hogy nem szeretné, legalábbis sokan nem szeretnék a kongresszusban, meg persze az elnökség részéről sem, hogy eszkalálódjon a helyzet. Ezt azért mondom, mert ez azóta a republikánus táborban, Trumpi, nem Trumpi, ez ebből a szempontból másodlagos, ez azóta a hivatkozási pont, hogy ezt még egyszer mi nem csináljuk meg, hogy kijelölünk egy vörös vonalat, és aztán azt nem érvényesítjük. Trump egyetlen egy területen, hogy mondjam, maszatolta el a vörös vonalát, ez a vámpolitika volt, főleg kínaiakkal szemben, tehát meg lehetne még említeni valamilyen szempontból az orosz-ukrán háborút, hogy ott határidőket szabott, amiket aztán nem tartatott be.
De ez nem érdemben. Egy trumpi tárgyalás technika, hát azt megtanultuk róla, hogy tud nagyot mondani, beijeszti az ellenfelét, majd utána visszajön, aztán még egyszer beijeszti az ellenfelét, és ér el eredményeket, mert vannak szóbeli megállapodások a kínaiakkal is.
Hát elméletileg igen, ugye az, nem tudjuk pontosan, hogy milyen megállapodások vannak, mert ugye háttérben mikről beszélnek, ugye ebbe egyértelműen nem, vagy biztosan nem látunk még bele, legalábbis egyelőre, meg hát elterjedt egyébként pont a vámpolitika kapcsán, hogy ugye a Wall Street, ugye, meg hát a közbeszélben is már takónak neveznek, ugye ez egy mozaik szó, hogy Trump always chickens out, tehát Trump végül mindig aztán füléfarkát behúzza, és akkor hátra lép. Persze attól függ, hogy milyen ellenféllel találja szembe magát. Ugye szövetségesekkel, partnerekkel ez kevésbé volt igaz. Tehát az Európai Unió, Japán, Dél-Korea, ott a biztonságiasítás logikája mentén azért elég, hogy mondjam, a partnerek számára előnytelen kereskedelmi alkukat azért lenyomott a torkukon. Kínaiakkal szemben pedig egy nagyon részleges megállapodást tudott elérni, és ezért mondom azt, hogy igazából ott ezt a kemény vörös vonalat nem érvényesítette. Az orosz-ukrán háború egy másik kategória, mert ott ugye ott van egy ilyen paradox helyzet, hogy az amerikaiaknak érdekük is, hogy minél előbb lezárják a háborút, meg abból a szempontból az is érdekük, hogy igazából csak az európaiak vegyék át ennek a pénzügyi terheit, de általában, hogyha közvetlen beavatkozásról van szó, tehát ha az amerikai katonai erőt kell ténylegesen felmutatni, akkor a trumpi külpolitika már az első ciklusban is arról szólt, hogy legyen hiteles a politikai értelemben vett elrettentés a 2013-as szíriai tapasztalatok függvényében, illetve elrettentés legyen is lehetőleg ne sokkal több. Tehát ne kelljen ténylegesen mondjuk inváziót vagy újabb háborút kezdeményezni. És ez tulajdonképpen a trumpi külpolitikának a mondom, ez nem Trump apologetika, csak egy magyarázat arra, hogy az a nagy paradoxon, amit látunk, hogy egyrésztről tulajdonképpen nagyon harcias retorikát alkalmaz, már az első ciklusban is, és akkor lehetne rengeteg példát hozni Észak-Korea kapcsán, meg Oroszország kapcsán, meg Kína kapcsán, kereskedelmi politikában, tehát rengeteg harcias szókifejezéssel él, de közben meg Nobel-békedíjat szeretne, és egyébként furcsa módon, ugye ő az első elnök a hidegháború vége óta, aki ténylegesen nem indított új háborút. Ugye Caracasban sem háború volt, hanem egy
akció
nélkül, amit végig egy emberrablás. Ugye ők maguk még kicsit cinikus mondom, de mondjuk azt is mondják, hogy hát attól, hogy a megint a harcias retorika, tehát nem védelmi minisztérium, hanem a hadügyminisztérium, már így hivatkoznak rá, a hadügyminisztérium alá tartozó, hogy a katonai erők részt vettek ebben az egészben, az csak azért kellett, hogy megtámogassák az igazságügyminisztériumnak az embereit, mert mindenképpen itt az történt, hogy egy köztörvényes bűnözőt igazságszolgáltatás elé kellett állítani. Most ez egy kicsit cinikus mondás szerintem, de a lényeg, hogy alapvetően ez az egész gondolkodás jellemzi a Trump adminisztráció kül- és biztonságpolitikájának ezt a szeletét legalábbis, hogy az amerikai erő, katonai erő, az a diplomáciai eszköztárnak egy szerves része, és igazából hát fenyegetni szeretnének vele, nagyon korlátozott mértékben használni is, de invázió, meg elhúzódó, nagy emberveszteséggel vagy költségekkel járó konfliktust nem szeretnének. Erre is van egyébként hagyomány, mert precedens az amerikai külpolitikában, ezt ugye a furkósból politikának, vagy big stick policy-nek nevezünk. Azért nem lehet egyértelműen precedensnek nevezni azért, mert ugye a jelmondat az úgy szól, hogy beszélj szépen, vagy udvariasan, és mindig hogy magadnál furkósbot. Most a második része az megy a Trump adminisztrációban, a szép beszéd az kevésbé, tehát a retorikából annyira nem érződik. Úgyhogy ezért mondom, hogy kicsi sajátosnak tűnik az, amit Trump csinál, de van benne az amerikai külpolitikai hagyományok keretrendszerében némi logika.
Az, hogy a venezuelai akció ennyire sikeres volt, ez lecsendesíti a további vitákat a kongresszusban, vagy bárhol, vagy nem csendesíti le?
Én azt hallanék arra, hogy igen, egyrészt azért, mert lecsendesíti, egyrészt azért, mert mondom, annyira turbulens az egész közélet, hogy főleg belpolitikai vonalon ugye itt van a minnesotai ICE, tehát a bevándorlásiaknak ez a botránya, hogy egy amerikai állampolgárt lelőttek, és erről külön vita van, hogy most akkor itt ki volt elsősorban a felelős ezért.
De egészen elképesztő videófelvétel van róla.
Igen, akkor most konkrétan ugye nem terem a szót, csak azt mondom, hogy belpolitika általában jobban érdekli az amerikaiakat, és már belpolitikai vonalon csak azóta az elmúlt két hétben, vagy elmúlt egy hétben tulajdonképpen van, hogy precedens nélküli esetekkel találkoztunk. Precedens nélküli eset az, hogy egy hivatalban lévő jegybank elnök ellen vizsgálatot indít az igazságügyminisztérium.
Úgyhogy mindjárt lejár a mandátuma.
És az mindjárt lejár a mandátuma, így van. És ez nagy portkával a republikánusok körében is. Tehát két egyrészt támogatók, tehát Trump támogatói azért elbizonytalanodnak, illetve már kettő republikánus szenátor, köztük az egyikük leköszönő, tehát ők ténylegesen rendelkezik szólásszabadsággal. Az egyik kettő republikánus szenátor jelezte, hogy ők Trump Fed jelöléseit, tehát jegybanki jelöléseiből egyet sem fognak jóvá hagyni, egészen addig, amíg ez a Powell ügy véget nem ér. Csak azért mondom, mármint az ellene folytatott vizsgálat, szóval csak azért mondom, hogy rengeteg olyan esemény van, hogy felemény van csak az amerikai belpolitikában, de egyébként külpolitikában is, és Grönland is ide tartozik, amelyek egyrészt nagyobb porkavarnak, másrészt pedig ugye egyszerűen, hogy teszik, felettetik a venezuelai esetet. Másrészt pedig azért vagyok hajlok arra, hogy itt a Venezuela ügy ez végül az ilyen zárójelbe kerül, mert ugye Maduro megítélése azért általában inkább negatív volt, még demokrata körökben is, tehát még a Trump-al szemben kritikusabb erőtérben is az átlagosnál. Másrészt pedig itt megint tud a Trump adminisztráció, meg persze az elemzők is tudnak mutatni a korábbi idézőben precedensekre, ugye a leginkább, ami már itt azokról, amikor az amerikai katonai erőket külföldön bevetette az amerikai elnök úgy, hogy nem konzultált a kongresszussal, ugyanazt 1973-as háborús hatalmi törvény alapján, vagy határozat alapján kellene. Na most nem akarok mindegyikről beszélni, mert elmegy az idő, egyet emelnék ki Noriega tábornoknak az eltávolítását, azért, mert ez hasonlít leginkább a Maduro esetre. Ugye 1989-ben az amerikaiak 13 ezer katonát beküldtek Panamába, meg még rá 14 ezeret, hogy elkapják Noriega tábornokot. Ugyanezen vádoltatott, két darab vádemelés is volt Noriegával szemben, kapott 40 év letöltendő börtönbüntetés az Egyesült Államokban, ebből 20-at le is ült, de a lényeg, hogy ott konkrétan az idősebb Bush elnök, aki teljesen más karakter meg temperamentum volt, mint Donald Trump, ebben talán mindenki egyetért, az volt talán a közös bennük, hogy republikánus színekben voltak elnökök, de hogy az idősebb George Bush sem egyeztetett minden formai követelményetet megfelelően a kongresszussal. És ráadásul az durvább akció volt, mert nem 88 órán belül, percen belül bementünk, aztán kijöttünk, hanem gondolom konkrétan több mint 20 ezer amerikai katona volt Panamában. Meg sőt, végignézték azt, hogy Noriegát az utódát, pontosabban az új elnököt beiktatják, aztán Noriegát egyébként egy nagykövetségről szedték ki, és akkor úgy, hogy hozták ki, és akkor úgy állították bíróság elé. De a lényeg, hogy ott is az volt lényegében, hogy a kongresszusban, mivel a kongresszusi többség úgy volt vele, és ugye most is Trumpnak hajszálvékonyan, de többsége van a kongresszusban, főleg az alsóházban hajszálvékony az a többség. Szóval, hogy ott a többség igazából végül támogatta az idősebb Bush-t, meg a közvélemény is így volt vele. És ezért hajlok arra, hogy ezt a venezuelai ügyet, ezt igazából ezen túllép az amerikai társadalom. Sokkal nagyobb visszhangja van például ennek az ICE ügynek Minnesotában, olyannyira, hogy ugye Kristi Noem belbiztonsági miniszter ellen már 50 demokrata képviselő jelezte, hogy hajlandó elindítani az impeachment eljárást, ami egyébként sehova nem fog menni valószínűleg. Ahogyan Trump elleni impeachment eljárása mondjuk Venezuela miatt mégis elindítanák, az sem menne sehova, de a, mondom, a Trump-al ellentétben, ugye Kristi Noem esetében már konkrétan, formálisan is megpróbálják ezt előkészíteni. Tehát sokkal nagyobb visszhangja van ezeknek az ügyeknek, mint Venezuelának.
Maradnék azért még egy percig Venezuelánál. Venezuelát lehet önállóan kezelni, Venezuelát olajjal Kubát. Marco Rubio megmondta, hogy a kubaiaknak lassan végük van, az elnök szerint össze fog az omlani magától. Föl vannak az amerikaiak készülve összeomlásokra? A közvetlen környezetükben, egy kubai összeomlásra, egy venezuelaira, egy kolumbiaira?
Nem hiszem. Tehát nem hiszem, hogy igazából az amerikaiak ilyen szempontból a nagyhatalmi versenynek, ugye ennek a korszakát éljük, és ez a Trump adminisztráció volt, ami 2017-ben az akkori nemzeti biztonsági stratégiában ezt konkrétan bejelentette, és a védelmi stratégiában a következő évben, hogy már nem a nemzetközi terrorizmus jelenti az első számú fenyegetést, hanem az államközi nagyhatalmi versenyek, és kifejezetten a kínai népköztársaságra kell gondolni. Az amerikai lakosság, én nekem az a benyomásom, és ezt hangsúlyozom, hogy ez benyomás, én nem látom azt, hogy erre feltétlenül felkészült lenne. Azért is gondolom ezt, mert azért vannak olyan tünetek arra, hogy ez egy arra vonatkozóan, hogy kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, miközben foglalkoztatja az amerikai társadalmat, nem feltétlenül olyan kontextusban látják ezeket, mint mondjuk az éppen hivatalban lévő kormányzat. Csak néhány példa, a Biden elnökség alatt, amikor ugye kivonultak Afganisztánból, és rá lehet húzni a vizes lepedőt Bidenre, hogy akkor ő tehet arról, hogy úgy történt a kivonulás, de ugye hozzá kell tenni, hogy már Trump előkészítette ezt. A Trump volt az, aki szintén azt mondta, hogy így tetszik, nem tetszik, előbb vagy utóbb kijövünk
Afganisztánból.
Sőt, már 2014-ben beszéltek róla az Obama adminisztráció alatt. De a lényeg, hogy tulajdonképpen volt mögötte egy kétpárti elköteleződés, akkor lefeljebb az operatív megvalósítása azért hibáztatható talán a Biden adminisztráció, de akárhogy is legyen, emlékszem, hogy annak idején a 2021. augusztusában a Condoleezza Rice, aki az ifjabbi Bushnak volt a nemzetbiztonsági főtanácsadója, és annak idején ugye részt vett a bevonulásnak az előkészítésében, ő mondta azt, hogy az igazság, hogy 20 év elteltével az amerikai társadalom, vezetni meg általában a nyugati társadalmak, hogy igazából elfelejtették, hogy mi miért voltunk ott. Lehet azt mondani, hogy a kormányzatok is igazából, majd például az amerikai kormányzat is ilyen értelemben ilyen kúszó misszióval szembesült, tehát hogy nem látta a fától az erdőt, és lényegében bement valamiért, aztán három másik dolog miatt végül ott maradt, de az amerikai társadalom ezt igazából nem tudta lekövetni, és nagyhatalmi versenynél is, meg a nagyhatalmi versenyre hivatkozott különböző trumpi kezdeményezéseknél is ez látható, hogy tulajdonképpen ezeket a geopolitikai összefüggéseket feltétlenül az amerikai társadalomban nem látják át annyira, vagy nem olyan logika mentén követik, mint mondjuk a kormányzatok. Orosz-ukrán háború esetében is lehetne ezt kiemelni, hogy ott is például a figyelem, tehát az, hogy mennyire követik az amerikai társadalomban az, hogy mi történik Ukrajnában, az folyamatosan lankadt. Részben azért, mert turbulens a belpolitika, részben meg azért, mert közben kiderült, hogy Izrael meg Gáza az utca emberét igazából jobban érdekli. És én most nem minősítem sem az ukrán, tehát az érintetteket, hanem azt mondom, hogy az amerikai társadalom tulajdonképpen sokkal jobban érdeklődött a Gáza kapcsán, mint mondjuk Ukrajna kapcsán, miközben geopolitikai szempontból ez utóbbinak is óriási jelentősége van. Kuba. Tehát ezért mondom, hogy a közvetlen környezetben is Kuba összeomlása is, illetve hát ha az valóban megtörténne.
Rengeteg kubai emigráns él az amerikai egyesületben. Marco Rubio kubai származás.
Persze.
Óriási szavuk van a kubai emigránsoknak az amerikai belpolitikára.
Persze, de igazából a bevándorlás, érinteni az amerikaiakat, éreznék a következményét, de ugye megint attól függ, hogy hogyan csapódik le, mert például ugye a közkeletű vélekedés az, hogy általában a republikánusok azok, akik kifejezetten küzdenek az illegális, illegális bevándorlásra szemben, sőt, úgy általában a bevándorlást is elég jól korlátoznák. A Trump adminisztrációként tett ilyen kijelentéseket a nemzeti biztonsági stratégiában, ami azért vitatható még republikánus körökön belül is, hogy még a legális bevándorlást is bizonyos szempontból keretek közé szorítanák. Ugyanakkor meg más, és a demokraták nyilván a másik álláspontot képviselik, ugyanakkor meg kifejezetten mondjuk Kubából vagy Latin-Amerikából érkező bevándorlók egy jelentős része, közép és hosszú távon, de ha Kubáról van szó, akkor már rövid távon is, hát valószínűleg inkább republikánus táborral fognak szimpatizálni, és ha majd amerikai állampolgárságot kapnak, akkor igazából republikánus szavazók lesznek. Tehát ilyen szempontból a belpolitikai egyensúlyt, hogy mondjam, kicsit kettős módon érinti, mert a republikánusok ezért a demokraták meg azért támogatnák azt, hogy minél több embert vegyenek be. Általában az amerikai társadalom, én úgy gondolom, hogy erre igazából egyes régiók vannak talán felkészülve, tehát mondjuk Floridában igen, mert tapasztalják, vagy mondjuk a déli államok valamilyen szinten ugye közvetlenebb élményeik vannak ezzel kapcsolatban, de ugye itt is tulajdonképpen igaz az, ami sok más kérdésre, hogy tényleg amerikai Egyesült Államokról beszélhetünk, tehát sarkítok, az 50 különböző állam sok tekintetben 50 különböző álláspontot képvisel, és pont egyébként a migráció, pont a bevándorlás kérdése az, ahol ez nagyon, nagyon tetten érhető, ugye elsősorban a korábban tárgyalt menekült vagy menedékvárosoknak a jegyében vagy kontextusában.
Látszik, hogy az amerikai elnök évelei akciói hoznak szavazatot neki, vagy visznek szavazatot tőle?
Én hajlok arra, hogy inkább visznek szavazatot tőle, tehát ugye most jobbra nem tudunk támaszkodni, mint a közlemény kutatásokra. Alapvetően a közlemény kutatások alapján Trump elnökség munkájának a megítélése az inkább negatív. Tehát nyilván Trump esetében mindig kell számolni azért nagyobb hibahatárral, mint mondjuk más demokrata elnökök esetében, egyszerűen csak azért, mert van egy elfogultság Trump ellenében, de ezt már 2016-ra visszamenőleg azért látható. De az igazság, hogy vannak olyan mérőszámok, amelyek még egy ilyen szélesebb hibahatár mellett is azért elég magabiztos, hogy mondjam, népszerűségvesztésről tanúskodnak. Tehát mondok egy konkrét példát, a Real Clear Politics, amit a republikánusok szívesen alkalmaznak, mert egyrészt ugye átlagolja nem minden, hanem néhány közlemény kutatásnak az eredményét. Másrészt meg ugye a demokrata, vagy legalábbis baloldalon a kritikusok szerint ezt tudatosan teszi, tehát alapvetően inkább jobbra húz. És ezt vagy elfogadjuk, vagy nem, de az tény, hogy a Real Clear Politics-re előszeretettel hivalkoznak republikánus térfélen. Hát ott is például az átlagolt eredmények ugye Trump esetében, ugye attól függ, milyen témát nézzünk, úgy nagy átlagban, ugye nagyjából ugye 6,8-7% ugye víz alatt van, ahogy mondani szokás, tehát nagyjából egy ilyen 56-5% vagy legalábbis 50-54% az, akik igazából támogatják, vagy most elutasítják Trumpnak a teljesítményét, és 45-46% körül vannak azok, vagy még kevesebben, akik meg támogatják. Ugye Trump támogatottság az, hogy ilyen 40% körül van, az nem rendkívül az ő esetében, és ezért is utaltam arra, hogy itt azért fenntartással kell kezelni általában a közélemény kutatásokat Trump esetében. Viszont ugye vannak olyan témák, például a gazdaság és az infláció, ahol viszont már két számjeggyel van víz alatt Trump. Tehát azért mondom, hogy ugye pont a vámok azok, és ugye ez tavaly, nem az évelejére utal vissza, hanem már tavalyra, hogy miközben egyébként infláció terén nem lett rosszabb a helyzet az Egyesült Államokban, sőt, valószínűleg a GDP növekedés sem olyan rossz, mint amit sokan a kritikusok mondják, ahogy a munkanélküliség ráta sem, bár mondjuk ez is megint olyan dolog, hogy attól függ, milyen számokat nézünk, ugye Trump adminisztráció novemberben kellett volna, hogy kihozza a harmadik negyedéves adatokat.
Mondjuk leállás volt.
És hát a leállásra hivatkozva, meg részben állítólag arra hivatkozva, hogy nem tetszettek Trumpnak a számok, ezeket nem hozták ki. Úgyhogy alapvetően azért vannak viták arról, hogy ezek mennyire megbízhatók ezek a számadatok. De a dologhoz hozzátartozik, mondom, hogy összességében sokan inkább még táboron belül, tehát republikánus táboron belül is hát minimum kritikussal, vagy fenntartásokkal kezelik, főleg a gazdasági kérdésekben mutatott teljesítményét a Trump elnökségnek. Úgyhogy azért mondom, hogy inkább vitte a szavazatokat. Venezuela esetében nagyon jól megmutatkozott az, hogy az idén évelei dolgokra is ugye reflektáljunk. Venezuela esetében nagyon megmutatkozott a pártpolitikai részrehajlás. Tehát a saját táborán belül sokan támogatták ugye Trumpot, akik meg eddig se kedvelték Trumpot, azok továbbra is kritizálják. Tehát ez egy az egyben hozta a papírformát, ugye az interneten terjed egy videó, Charles Schumer, demokrata szenátusi vezetőnek a különböző nyilatkozataiból az első Trump ciklus alatt, meg a második Trump ciklus alatt, amikor Venezueláról beszél, és egymásnak ellenmondó nyilatkozatokat tesz, annak függvényében, hogy éppen ugye a éppen mi volt a politikai érdeke. Szóval ilyen szempontból érdemben nem változtatott Trumpnak az általános megítélése, és ezért mondtam a gazdaságot, meg az inflációt, meg a vámokat, mert ezek azok, amelyek inkább érdemben tudnak rontani Trump elnöknek, meg az elnökségnek a teljesítmények a megítélésében. És ezért kulcskérdés az, hogy az idei félidős választásokon a demokraták ezeket emelik a középpontba, vagy mondjuk adott esetben mondjuk akár a Vogue-hoz tartozó különböző kezdeményezéseket, vagy hát vélelmezett ilyen jogsértéseket, ide tartozik bizonyos szempont, hát nem teljesen, de bizonyos szempontból az ICE ügynököknek a tevékenysége is, bár mondjuk az azért állampolgári jogokat is elég jó sérelmezésként lehet keretezni, illetve felfogni, és akkor vannak, akik határozottan úgy gondolják, hogy ez tényleg ez is történt, meg lehetne egy külpolitikai kérdésekről is beszélni, de hogyha a gazdaságra helyezik a hangsúlyt, akkor azért valósak a republikánus félelmek, nem véletlen, csak utolsó gondolat, nem véletlen, hogy Trump is utalt erre, hogyha esetleg ezekben a kérdésekben, hogy ezeken a kérdések mentén dőlne el a félidős választás, akkor ő lelkében fel van készülve arra, hogy demokrata többség lesz az alsóházban, és akkor indulnak az impeachment eljárások, aminek valószínűleg semmi értelme nincs, mert a felsőházban hát eléggé kicsi a valószínűség, hogy a demokraták többséget szerezzenek, és ott is meg kell szavazni, ráadásul 60 fős többséggel ezeket az impeachment kezdeményezéseket, illetve hát ott is szavazni kell az elnök ellen, de időt meg energiát van el az elnöktől. Tehát nem véletlenül, hogy már készíti a saját támogatóit is erre Trump, hogy itt sok az elégedetlen az Egyesült Államokban.
Számtalan ilyet túlért már, valószínűleg úgy érzi, hogy van benne gyakorlata. Mi lehet a célja az elnöknek ezzel az ICE ügynök bevetésekkel? Tehát mit kell nézni, hogy hol veti be? Ki ellen? Mit csinálnak?
Igen, jelenesebb, ugye, ami amiről a botrány szól, ugye Minnesotával, az nem is feltétlenül illegális bevándorlóknak a deportálásról szól, mert az ICE-ot alapvetően ugye erre alkalmazza a Trump elnökség, és ugye elég látványosan. Tehát az illegális bevándorlás kérdését alapvetően a Trump adminisztráció három problémakörként azonosítja. Az egyik az a határvédelem, ez a legismertebb. Ez tulajdonképpen többé-kevésbé megoldottnak tekinthető. Tehát akkor a politikai elrettentő erőt képezett már maga a Trump elnökségnek a hivatalba lépése is, illetve hát a határvédelemnek a megszigorítása. Ugye nem igen hallottunk ilyeneket, hogy megint arról beszélne, hogy akkor falat építek, hanem egyszerűen csak szigorítja a határellenőrzéseket, illetve a beutazásokat, meg hát persze a jogköreit növeli ugye a határvédelemmel foglalkozó ugye ügynökségeknek, és ilyen szempontból azok a nagyobb hullámok, amelyek a Biden elnökség alatt is jelentkeztek, azok tulajdonképpen már nincsenek. Tehát a politikai elrettentő erőt ilyen szempontból teljesített, ez az egyik problémakör, tehát a határvédelem. Ezt tulajdonképpen többé-kevésbé megoldható, nem véletlenül, hogy nem nagyon beszélnek erről, most akkor válság van, vagy nincs válság a déli határ mentén. Nem hallunk erről különösebben semmit az országos vagy nemzetközi sajtóban. A második, amiről már többet hallunk, de erről is igazából főleg a tavalyi év folyamán lehetett hallani, azok ugye a deportálás volt. Tehát akik már bent vannak, illegálisan, azokat deportálni. Ugye itt azért voltak ellentmondásos esetek, ugye alapvetően erre mozgósítja az ICE-t, ugye itt a fő problémát az jelentette, hogy a menedékvárosok nem mindig voltak együttműködőek a Trump elnökséggel, illetve a szövetségi kormányzattal. Ugye ez fordult át részben ennek köszönhetően jött szóba ugye a Nemzeti Gárdának a bevetése különböző nagyvárosokban.
Ők szövetségi erőket támadnak meg.
Így van, hogy azok, őket kell ugye védelmezni. Ugye ott már kicsikét bővül a fókusz, vagy hát szélesedik, mert ugye akkor szóba jött az is, hogy itt igazából bűnözésről is szóba, nem csak arról, hogy illegálisan tartózkodnak külföldiek az országban. Erről is most már kevesebbet beszélnek, már csak azért is, mert a Nemzeti Gárdátnak a kivonása is ugye ilyen szempontból ugye fokozatosan ugye elkezdődött. És ugye a harmadik problémakör, és ugye erről szól lényegében Minnesota, az egyéb járulékos problémák. Minnesotában konkrétan külön botrány volt abból, hogy egész konkrétan Szomáliából érkező bevándorló csoportok lényegében visszaértek a szövetségi kormányzatnak a korábbi, szövetségi, de főleg helyi kormányzatnak a korábbi különböző segélypolitikájával, és hogy hát az igazságügyi minisztérium azt állítja, majd a Trump igazságügyi minisztérium, hogy alsó hangon 9 milliárd dolláros lényegében csalásról, illetve különböző pénz lenyúlásokra került sor az elmúlt években.
Rájöttek, hogy lehet megcsapni. becsapolni a rendszert.
Hát lényegében igen, és akkor ezért is küldték be az ICE ügynököket oda, tehát nem feltétlenül ott tartózkodó külföldieket akartak deportálni, hanem ezeknek az ügyeknek akartak utána járni. Csak hát nyilván a kettő a közvéleményben szorosan összefügg, főleg akkor, hogyha menedékvárosról, vagy adott esetben olyan államról van szó, ahol inkább ugye demokrata többség van. Ugye zárja bejegyzem meg, ugye a Kamala Harris alelnök jelöltjének az államáról beszélünk. Tehát ilyen szempontból ez a kettő összefügg, de ez egy külön problémakra a Trump adminisztráció számára, és tulajdonképpen itt ez volt az, ami úgymond hát kicsúszott az irányítása, vagy az ISP pedig a helyi hatóságoknak a kezei közül. Tulajdonképpen itt kettő vita van. Az egyik az az, hogy az ICE ügynökök mit tehetnek meg, és mit nem tehetnek meg. Ez a központi vita, hogy itt egy amerikai állampolgár vesztette életét. Egy külön jogi vita alakul ki az Egyesült Államokban, hogy most akkor kinek van igaza, mert hogy az ICE ügynökség, ugye ez egy szövetségi ügynökség, ha a szövetségi ügynökség azt mondja, hogy tisztviselői, vagy hát konkrétan egyenruhásai azt mondják valakinek, hogy álljon meg a gépjárművel, és konkrétan mint egy rendőrség tulajdonképpen különböző utasításokat ad ennek az állampolgárnak, akkor ugye kötelessége együttműködni, ha ezt nem teszi meg, akkor az bűncselekménynek minősül. Ugye ez a republikánus, illetve általában konzervatív olvasat, a demokrata vagy inkább liberális, de hozzátenem inkább progresszív olvasat, pedig az, hogyha nem tanúsít erőszakos ellenállást az adott állampolgár, csak passzív ellenállást, akkor igazából nincs feljogosítva a hatóság, hogy akkor ők erőszakot alkalmazzanak.
De szabály nincs rá? Tehát szabály nincs rá? Nincs olyan szabály, hogy leírja, hogyha nem áll meg, fejbe lőheted?
Hát a szabály az tulajdonképpen az, és ugye itt is erre hivatkoztak, de még ugye a videófelvétel alapján itt sem egyértelmű, hogy ez történt, vagy nem ez történt, hogy ha adott esetben ugye a ellenállást tanúsít az állampolgár, akkor ugye az ügynök, vagy hát a rendőrtiszt, vagy az a tisztviselő, az ICE ügynök, aki ott a helyszínen van, és közvetlenül érintett ebben, hogyha ő közvetlen veszélyben érzi az életét, és ugye itt arról van szó gyakorlatilag, hogy azok a hallgatók is, meg nézők is tudják, akik ugye ezt az esetleg nem követték, hogy itt konkrétan egy autóban ült az amerikai állampolgár, ez a civil ember, és ugye konkrétan elhajtotta az autóval, és ugye arról szól a történet, hogy ő elsodorta volna-e az ICE ügynököt, vagy sem.
A kormány álláspontja szerint a gépjárművet fegyverként óhajtotta használni.
Így van, tehát ez a kormányzat álláspontja. Az ellenzék, illetve hát a helybériek álláspontja pedig az, hogy nem csak elhajtott volna, tehát eleve nem is sodorta volna el ezt az ügynököt. És akkor itt mindenféle kameraszögből próbálták ezt elemezni. Még a részrehajló források is igazából azt mondják, hogy nem teljesen egyértelmű, és hogy tulajdonképpen indokolatlanul rántott fegyvert az ICE ügynök. Alapvetően itt ez az egyik vita. A másik vita is ez a politikai, meg hosszabb távon egyébként komolyabb probléma a Trump adminisztrációnak, tehát akárhogyan is döntenek ebben az ügyben, vagy akár mi is derül ki, mint úgymond végső igazságként ebben az ügyben, az az, hogy ugye milyen tanulságokat von le a helyi kormányzat, meg a szövetségi kormányzat erről. A helyi kormányzat, meg általában a demokraták erre azt mondták, amit egyébként más esetekben is megfogalmaztak a Trump adminisztrációval szemben, hogyha ők alkotmányos jogaik, tehát olyan tevékenységet látnak kibontakozni a szövetségi kormányzat részéről, ami szerintük sérti az alkotmányban, vagy a különböző szövetségi törvényekben nekik biztosított jogokat, akár a menedékvárosok, akár általában mondjuk az egyenruhásoknak adott parancsokra kell gondolni, vagy utasításokra kell gondolni, akkor ők ezt megtagadhatják, vagy nem kötelesek ezzel együttműködni.
De ez gyakorlatban mit jelent? Az állami rendőrség lőni fog központi szövetségi ügynökökre?
Nem, alsó hangon ez azt jelenti, hogy egyrészt nem osztja meg velük az információt, ez egyébként eddig is így volt, nem osztja meg velük az információt, ha persze a politikai szándék meg volt mögötte, tehát nem osztja meg velük az információt, ez a legpasszívabb ellenállás, hogy hát csináljátok, nem szólok bele, amit ti műveltek itt a területen, de én nem fogom segíteni, ezt nem ölbetett kézzel végignézem. No, holott egyébként segítenem kellene, vagy illene, mert hogy együttműködök a szövetségi kormányzattal ideális esetben. Ez a passzív ellenállás. Egy másik, egy kicsit aktívabb formája, ilyenre is volt számtalan példa egyébként az első Trump ciklus alatt is, meg a másodikban is, már eddig is, hogy ha azt látjuk, hogy megjelennek az ICE ügynökök, vagy a szövetségi ügynökök kitoloncolás céljával az adott állam területén, vagy város területén, akkor a helyi hatóságok egyszerűen hát leadják a drótot ezeknek, informálisan tájékoztatják ezeket az helyi érintetteket, hogy most razzia következik, és akkor bújjatok el, nem tudom, meghatározott időre. Ilyen már az első Trump ciklus alatt is volt, és pont ez okozott fejfájást, vagy fejtörést a Trump adminisztrációnak a menedékvárosok esetében, hogy tulajdonképpen nem akadályozták tetlegesen az akciót, egyszerűen csak el lehetett nehítették azzal, hogy kiszivárogtatták az információt, hogy razzia készül. Az első második Trump ciklus alatt egyébként Chicagóban volt egy ilyen még tavaly, amikor egyébként az amerikai igazságügyi miniszter hát konkrétan el is mondta, hogy megfenyegette a különböző államoknak az érintett tisztviselőit, hogyha még egyszer ilyenre sor kerül, akkor keményen fellépünk ellenük jogilag.
Bocsánat, a menedékváros az valami önálló, külön jogi státusz minden más városhoz képest, vagy valami szokásjogi elnevezés, ahol sokan vannak?
Nem, ez egy jogi státusz, tehát 1970-es évek óta csinálják ezt, tulajdonképpen jól emlékszem, Los Angeles volt az első 73-ban, és akkor különböző kaliforniai nagyvárosok átvették ezt a gyakorlatot, de egyébként államok is végül ezt alkalmazzák, tehát kaliforniai állam is ilyen szempontból menedék államnak minősül, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a helyi, és a helyi alatt az vagy a városi térten, vagy pedig az állami önkormányzatot, lényegében fenntartja jogát arra, hogy a helyi általa, tehát a federális rendszer keretén belül, ugye Európában ezt szubszidiaritásnak is nevezzük, hogy a megfelelő szinten szülessenek meg a döntések. Bizonyos döntések leginkább állami vagy városi szinten kell, hogy megszülessenek. Tehát magyarul az állami meg a városi önkormányzat köszöni szépen, ő el tudja dönteni, hogy ő neki problémát jelentenek az illegális bevándorlók, vagy nem. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy gazdasági szempontból egyébként komoly hasznos tagjait képezik a társadalomnak a legtöbbjük egyébként.
Tehát mindjárt ez azt jelenti, hogy ha egy menedékváros vagy menedékállam úgy dönt, hogy számára ez nem jelent problémát, akkor minden külső beavatkozás, legyen az szövetségi is, az adott állam jogával ellentétes?
Nem is, hogy ellentétes, hanem hogy nem köteles velük együttműködni, tehát hogy ez nem az, hogy ellentétes, mert a szövetségi jogszabályok azok elsőséget élveznek, a szövetségi jog elsőséget élvez a tagállami joggal szemben, hogyha az alkotmány alapján olyan témáról vagy kérdéskörről van szó, ahol az adott államnak nincs feltétlenül szabályozási jogköre, vagy nem érvényesítheti halálbüntetés mondjuk ilyen, mondjuk egy példát, hogy abortusz szabályozás mondjuk ilyen. Tehát akármit találnak ki szinten kezdeményezés, hogyha a helyi államnak a szabályai ezt nem teszik lehetővé. És akkor persze lehet, van itt mozgástere azért a szövetségi kormányzatnak, de alapvetően inkább a helyi szinten dőlnek el ezek a dolgok. A gyakorlatban igazából ez abban nyilvánul meg, és ugye ezt el is mondta az igazságügyi minisztérium egyik szóvivője egyikét nemrég, hogy konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk adott esetben egy külföldi illegális bevándorlót valamilyen bűncselekmény miatt letartóztatnak, mondjuk a például Los Angelesben, mert a helyi törvényeket attól még érvényesíteni kell, tehát ha megszállt a helyi törvényeket, nem arról van szó, hogy szemet hunynak, hogy a helyi törvényeknek az érvényesítéséért, hogy a helyi hatóságok ugyanúgy felelnek, letartóztatják az illetőt, kitoloncolni nem toloncolják ki az országból, mert az nem az ő dolguk, az az ICE-nak lenne a dolga. Azt csinálják, hogy lecsukják az illetőt, és nem értesítik az ICE ügynököket, tehát nem osztják meg velük az információt, hogy azt az adott illegális bevándorlót egyébként, hogyha razziát tartanak, akkor ezekben meg ezekben a börtönökben találják meg, hanem egyszerűen csak kiengedik a börtönből ki az utcára, és nem szólnak az ICE ügynököknek. Tehát azért olyan passzív ellenállás formájában jellemző ez leginkább. Csak ugye azért mondtam azt, hogy ez egy fontos kérdés a Trump adminisztrációnak, hogy ez az egész Minnesota-i ICE ügyből ki milyen következtetést von le, mert közben meg a politikai közbeszéd pedig az a gondolat jelenik meg, hogy a szövetségi ügynökségekkel, elsősorban az ICE-szal nem szabad együttműködni, tehát takarodjanak az adott állam területéről, ezt konkrétan megfogalmazta egyébként az egyik demokrata kormányzó is. És ugye sokan ugye ebben azért nagy, hogy mondjam, hatásvadász elem is van, de ugye sokan azt mondják, hogy ugye megint polgárháború küszöbén van az Egyesült Államok, mert lényegében arról van szó, hogy az ország területén, tehát az egész országos hatáskörrel rendelkező ügynökségnek néhány helyi szinten működő önkormányzatnak éppen megtiltja, hogy bemenjen, és hát súlyos fenyegetéseket fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogyha bemennek. Tetlegességről még nem beszélhetünk, de tulajdonképpen ez benne van a pakliban, de igazság szerint a gyakorlatban inkább csak az van, hogy ellehetetlenítik ezeknek a szövetségi hatóságoknak a mindennapi működését vagy tevékenységét, ahogy itt is ez történt valószínűleg, ugye megnézzük a videófelvételt Minnesotában, konkrétan elállt a perceken át az utat a terepjárórával ez a hölgy az ICE ügynökök előtt, és akkor végül is idő után elhajtott volna. Még olyan videófelvétel is van, ahol azt mondja az ügynöknek, hogy egyébként veled személy szerint nincsen problémám, csak azzal, amit csinálsz, tisztában vagy, hogy ezt meg kell tenned. És ugye arról szól a vita, hogy amikor elhajtott, akkor konkrétan már tettlegességről beszélünk, tehát konkrétan elsodorta volna az ügynököt, vagy nem, és ugye erről vitatkoznak most Amerikában, ugye ennek ugye ilyen komoly hatása van, még nem csak arról van szó, hogy egy külföldinek, az illegálisan az országban tartózkodó embernek a fizikai épsége sérült volna, hogy egy amerikai állampolgár vesztette életét.
A Nemzeti Gárda az mikor jön a képben? Az elnök rendszeresen beszél arról, hogy oda, ide, amoda fogom vezényelni a Nemzeti Gárdát. Tulajdonképpen az kié?
Az alapvetően az állam kormányzója alá tartozik, de bizonyos esetekben föderalizálható, tehát bizonyos esetekben mondhatja azt az Egyesült Államok elnöke, mint a haderő főparancsnoka, hogy a Nemzeti Gárdát arra utasítja, hogy az adott államban úgymond járuljon hozzá a közrendhez és közbiztonsághoz. Ez nem azt jelenti, hogy akkor katonai kormányzást lehetne végrehajtani, tehát konkrétan rendészeti vagy rendőri tevékenységet folytatnak, sőt, törvény ezt tiltja is.
Nem arra vannak kiképezve.
És meg hát ugye technikailag az rendőrállam felé lenne egy lépés, hanem konkrétan ugye arra utasíthatja az elnök, hogy a szövetségi intézményeknek a területét, meg az épületeket, eszközöket, meg persze a személyeket, tehát a szövetségi ügynökségeknek az alkalmazottait, az ICE ügynököket jelen esetben megvédjék, vagy támogassák egyszerűen a jelenlétükkel. Tehát alapvetően erre tudja használni a Nemzeti Gárdát, ugye az amerikai elnök.
De arra akkor egyértelműen nem, hogy az állami hatóságokat együttműködésre kényszerítse a szövetségi hatóságokkal, vagy arra is?
Erre is használhatja, és ilyenre is volt példa. Ugye egész konkrétan egyébként több alkalommal volt példa arra, hogy például a szegregáció ellen demokrata elnökök felléptek azzal, hogy kivezényelték a Nemzeti Gárdát, ugye Little Rock és egyéb esetek is vannak, kivezényelték mondjuk olyan közintézményekhez vagy iskolákhoz, ahol például a helyi államnak a vezetője, mert még mindig a szegregációban hit, tulajdonképpen nem akarta érvényesíteni azt a szövetségi szinten már elfogadott elvet, hogy hát feketék is járhatnak.
Csak a Nemzeti Gárda sorfala között ment be a hallgató a kampuszra.
Igen, tehát ilyenre, azért mondom, hogy a Nemzeti Gárda most tulajdonképpen itt egy ilyen eléggé negatív megítélés alá esik, de történelmi kontextusban megnézzünk korábbi eseteket, akkor azért látunk olyanokat is, hogy például az, hogy feketék járhassanak iskolába, hát erre is használták a Nemzeti Gárdát, és akkor itt nem volt ténylegesen erőszak, hanem egyszerűen a szövetségi kormányzatnak fel kellett mutatnia azt a, hogy teszik elrettentő erőt, hogy ezt komolyan gondolja, hogy érvényesíti a szövetségi jogszabályokat az adott állam területén is, annélkül, hogy az államnak az állami szintű jogszabályok sérülnének. Ugye ez azért fontos, mert ugye az amerikai elnöknek alapvetően kettő fő feladata van az amerikai alkotmány értelmében, hogy egyik a legismertebb, ugye korábban utaltam, hogy ő a haderő fő parancsnoka. Ez főleg kül- és biztonságpolitikai kérdésében merül fel. Venezuela kapcsán ugye ezzel is érveltek egyébként Rubióék, hogy hát a haderő főparancsnokakét neki meg kellett védenie az ICE ügynököket, hanem konkrétan a DEA, meg a különböző ugye parti őrségnek az embereit, a beérkező venezuelai különböző drogot szállító ugye hajókkal szemben, és hát ennek a részeként a haderő főparancsnokakét úgy döntött, hogy aztán hogy ezeket a hajókat fel kell robbantani, majd végül pedig hát katonai erővel megtámogatott akciót kellett végrehajtani. Tehát ez az egyik feladata. A másik feladata pedig, hogy gondot kell fordítania arra, hogy az Egyesült Államok szövetségi törvényeit, amit a kongresszus meghoz, ide tartoznak az elnöki rendeletek is, de főleg a kongresszusi törvények, ezeket híven hajtsák végre az állam teljes területén. És tulajdonképpen erre hivatkozott Trump is a Nemzeti Gárda kivezénylésével több helyen, hogy hát tulajdonképpen az, hogy közrend van az országban, az bizonyos szempontból nem csak egy helyi kérdés, az egy országos kérdés is, én pedig, mint a végrehajtó ágnak a feje, hát azért felelek, hogy a meghozott törvények, a rend és törvény, ez tulajdonképpen érvényesüljön az ország egész területén.
Számolatlanul lép ki a nemzetközi szervezetekből az Amerikai Egyesült Államok, de közben Donald Trump azt mondja, hogy most el fog menni Davosba. Mi az elképzelése a világrend alakulásáról vajon Donald Trumpnak?
Hát ez a millió dolláros kérdés, hogy tulajdonképpen milyen világrendet képzel el a Trump adminisztráció. Nem teljesen egyértelmű, vannak erre utaló jelek, ugye amikor Marco Rubio-nak volt a külügyminiszteri meghallgatása a szenátusban, még tavaly év elején, akkor ugye ő beszélt arról a korábban még csak főleg a Trumpi, meg az első Trump ciklus alatt a keményvonalas republikánusok, és ebben a neokonzervatívoktól kezdve az izolacionistákig bezárólag sokan benne vannak. hát általában a markánsabb vonalat képviselő republikánus álláspontot képviselte végül, vagy amellett emelt szót Marco Rubio tavaly meghallgatásán, hogy igazából az a fajta liberális nemzetközi rend, tehát a nemzetközi szervezeteknek a hathatós amerikai támogatása, illetve minél nagyobb szabadkereskedelem neoliberális elvek mentén, vagy legalábbis néhány neoliberális elv mentén, meg demokrácia, export, illetve támogatás bizonyos kérdések mentén, hogy ez igazából nem tartható, és nem azért, mert az Egyesült Államok nem hinne benne, tehát ők hozták létre, vagy az amerikai érdekek mentén jött létre a rendszer, azért nem folytatják, mert úgy gondolják, hogy nagyon sokan visszaéltek ezekkel a szabályokkal. Ezt már az első Trump elnökségnek a nemzeti biztonsági stratégiája feketén-fehéren leírja, hogy ez egy naív elképzelés volt, és erről beszélt Rubio is. Ezt azért mondom, mert Rubio a tavalyi meghallgatáson azt mondta, hogy ez egy naív elképzelés, ez a fukuyamai gondolat, hogy vége a történelemnek, ez egy naív, nem az, hogy rossz elképzelés, csak naív volt, ami már veszélyessé is vált, mert tulajdonképpen a nemzetközi intézmények azok korrumpálódtak, mert bejöttek az Amerika és Nyugat ellenes különböző erők, akik arra használják ezeket az intézményeket, hogy aláássák, vagy ellehetetlenítsék, főleg az amerikai, vagy ott esetben a nyugati érdekeket.
Saját szóval szabályaikat fordították az amerikaiak ellen.
Így van, és akkor innen kezdődik egy ilyen furcsa játék, hogy tulajdonképpen úgy lehet a rendszert átalakítani, vagy valami újat létrehozni helyette, és erről beszélt Rubio meghallgatáson, hogy 80 év után újra az a feladatunk, hogy fölépítsünk egy nemzetközi rendet, hogy hát az első lépésben rombolni kell. Tehát szét kell rombolni nem teljes egészében, de sok tekintetben azt a rendszert, amit eddig felépítettünk. Ugye ezt látjuk most tulajdonképpen a nagyüzemben, hogy különböző szervezetekből tucatjával lép ki az Egyesült Államok.
Kreatív rombolás, zöldmezőn újraépíteni
hát
mindent.
Hát igen, ugye az építést nem látjuk még egyelőre, hogy konkrétan mi lesz helyette. Amit eddig körvonalaztak, azt Jamison Greer fogalmazta meg még a Wall Street Journal hasábjaim még tavaly nyáron. Ha jól emlékszem, még az EU-USA kereskedelmi alkut követően, ugye ezt Thunbury-ben írták alá, vagy kötötték meg Skóciában, és úgy fogalmazott a Jamison Greer kereskedelmi főtárgyaló, hogy a Bretton Woods-i rendszer helyébe lépett, ugye későbbi rendszer helyett most a Thunbury rendszer fog létrejönni, ami ebben az irónia, hogy a Bretton Woods-i rendszer is igazából egy hotelről kapta a nevét, vagy legalábbis egy szállóról kapta a nevét, és ugye ezzel is kezdte egyébként a véleménycikket a Greer, hogy hát tulajdonképpen milyen érdekes, hogy ezek a nagy nemzetközi kereskedelmi rendszerek, ezek legalábbis hotelekről kapják a nevüket, de a lényeg...
Valahol le kellett ülni.
Persze, de a lényeg, hogy ezt a rendszert úgy képzelje az Egyesült Államok, és igazából erre utaló jelek vannak egyébként több szempontból, vagy több helyen, hogy támogatja a szabadkereskedelmet, de igazából fenntartja a jogát arra, hogyha ő számára kedvezőtlen, akár külkereskedelmi mérleget lát kialakulni, vagy pedig olyan trendeket, amelyek sértik az amerikai nemzeti érdeket, és ez eléggé tág fogalom, és sokatnak ez a problémája ezzel a koncepcióval, hogy jó rendben van, de hát konkrétan ez mit jelent. Szóval, hogyha sérti az érdekeit az Egyesült Államoknak egy már kialakított kereskedelmi együttműködés, akkor Washington fenntartja a jogát arra, hogy megint elővegye a vámos furkósbotot, és akkor megint megfenyegesse a partnereket, akikkel legutóbb még asztalhoz ült, hogy oké, rendben, megegyeztünk ebben, de úgy látom, hogy te ezt nem tartod be, úgyhogy akkor még egyszer megfenyegetlek újabb büntető vámokkal.
Tehát játszunk, amíg mindenki betartja a szabályokat, de ha nem, igen, akkor
Igen, tehát nem egy felelviteli fórumot fogok létrehozni, ami eddig elvileg nem működött, de hogy elméletileg létezett, ugye a WTO a világkereskedelmi szervezetnek a felelviteli fórumát, ahova aztán oda lehetett menni különböző kérdésekben döntő bíráskodni, mert az amerikai tapasztalat az, hogy ezek a fórumok különböző okokból nem működnek, vagy ha működnek, akkor milyen érdekes, gyakran amerikaiak ellen hoznak ítéletet. Tudnunk kivételt mondani azért, ugye az Airbus-Boeing vitában például az amerikaiaknak adott igazat a WTO még az első Trump ciklus alatt, de az nem Trumpnak a kezdeményezése volt, azt még az ifjabbi Bush alatt indították el. Tehát azért tudunk ellen példát mondani, de Greerék erre panaszkodtak már tavaly is, hogy tulajdonképpen az a modell, ami eddig volt, hogy nemzetközi szervezetekben vannak különböző fórumok, ahol oda lehet menni, ez igazából nem működik. Ehelyett tulajdonképpen, ha úgy tetszik, ad hoc alapon kell folyamatosan nekünk állandóan korrigálnunk, és hogy teszik, finom hangolnunk a rendszert. Ez egyébként a nemzeti biztonsági stratégiában is megmutatkozik. Tehát a tavaly évvégén kijött nemzeti biztonsági stratégia, ami jóval többről szól, mint a kereskedelem politika. Ugye ez itt Európában, meg Magyarországon ugye azért kapott nagy visszhangot, mert ugye leírta az európaiakat, ilyen civilizációs hanyatlásról beszélt, meg meg hasonló ilyen szófordulatokon, meg eléggé politizált dokumentum volt. Tehát szokatlan módon itt kiemelte azt, hogy olyan politikai erőkkel hajlandó együttműködni az amerikai kormányzat, akik nem feltétlenül vannak adott esetben kormányon. Persze sokan azt mondják, hogy hát ez eddig is így volt, de nem szokás ez ilyen ezt ilyen dokumentumban ilyen nyersen nyíltan kimondani. Ami viszont gyakran előjön, igazából nem láttam a magyar közbeszédben erről említést, hogy gyakran előveszi megint a vámokat. Tehát amikor arról van szó, hogy hogyan érvényesíti akaratát az Egyesült Államok, akkor több ponton megemlíti a dokumentum, hogy egyébként rendelkezünk olyan kemény hatalmi képességekkel, és hogy nem csak a katonai erőre kell gondolni, meg én visszautalnék erre az politikai elrettentésre, amit korábban említettem, hogy vörös vonalat húzunk, és a katonai erőt belengedjük, vagy belengedjük az alkalmazási lehetőségét. A másik kemény hatalmi eszköz azok a vámok. Ez konkrétan meg van említve több alkalommal a dokumentumban, hogy ezzel fogjuk majd rákényszeríteni a különböző partnereket, hogy változtassanak a magatartásukon, és ezt látjuk most a gyakorlatban, Irán kapcsán, mit mondott az amerikai elnök. Elmondta általánosabb, hogy jön a segítség, akármit is jelent ez. Irán kapcsán korábban ugye katonai csapást hajtott végre még tavaly nyáron, korlátozott katonai csapást, és egyúttal azért erődemonstrációt is, de most legutóbb mit csinált? Azt mondta, hogy 25%-os másodlagos büntetővámot vezette be. Ugyanez lengették be egyébként az amerikaiak, a szenátusban is ugye az oroszokkal szemben, hogy akkor ott esetben 500%-os büntetővámot is hajlandóak vagyunk, másodlagos vámot hajlandóak vagyunk kivetni. Tehát ez most gyakorlatilag ez az amerikai furkós bolt politikának egy szerves részét, vagy eszköztárnak egy szerves részét képezte, hogy vámokkal folyamatosan adhok alapon próbáljuk meg finomhangolni a rendszert. Az, hogy ezt rendnek lehet nevezni, mert hogy igazából itt az Egyesült Államoknak a pillanatnyi közérzete vagy meglátása az,
amit nem söpröm a saktáblát.
Így van, tehát ilyen szempontból ezt sokan vitatják. Elképzelhető, hogy Davosban is megint tesz erre utaló jeleket az elnök, de mondom, az eddigi magas szintű nyilatkozatokból, illetve a hivatalos nemzeti biztonsági stratégiából ez körvonalazódik, hogy mi másfajta rendet próbálunk elképzelni, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy szeretnénk az eddigi jó együttműködéseket fenntartani, de úgy gondoljuk, hogy sok helyen, akár a kihívók, akár a szövetségesek, akár a partnerek visszaéltek, úgyhogy most egy kicsikét váskamrába fogjuk vezetni őket, vagy hát többféle módon lehet ezt fogalmazni, de hogy tulajdonképpen kimutatjuk a fogunk fehérjét, és lényegében adhok alapon próbáljuk meg ezeket a kapcsolatokat korrigálni. Ezt látjuk Európa kapcsán egyébként több ponton.
Még egy rövid kérdés a végére. Érzése szerint beszáll az amerikai elnök a magyar választási kampányba legalább olyan világossággal, mint ahogy annak idején Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszállt az amerikai választási kampányba, lényegében Európából egyedüliként szurkolt Donald Trump.
Ez bizonyos szempontból szerintem már megtette, tehát ilyen értelem ugye tett ilyenfajta ilyen kijelentéseket, ugye akkor is, amikor ugye a magyar miniszterelnök volt Washingtonban, ugye ott van ez a legutóbbi levél, amit legutóbb ugye a miniszterelnök nyilvánosságra hozott, no a decemberre van keltezve ez a dokumentum. Én furcsánám, hogyha a Trump adminisztrációnak magas szintű tagja egyébként, mondjuk ugye a március 21-én lesz ugye a CPAC Hungary, oda mondjuk nem delegálna, vagy nem képviseltetné magát. Ilyen értelemben lehet erre számítani, igen, hogy tesz egy ilyen nyilatkozatot, azt már nyilván belpolitikai elemzők meg szakértők tudják megmondani, hogy ez egyébként bármilyen hatással van-e most a választásra. Ugye megint visszautalnék az amerikai nemzeti biztonsági stratégiára, ami ezt tulajdonképpen a dokumentum, a nagyjából a 30 éve nyilvánosan elérhető dokumentumról beszélünk, a 80-as évek közepe óta van ez a követelmény, hogy a mindenkori kormánynak évente kell ilyen dokumentumokat közölnie publikus és minősített formában egyaránt. Nem jellemző, hogy ennyire politikai szál ez így megjelenne egy ilyen dokumentumban, ebben most megjelent. Tehát ezzel is tulajdonképpen összhangban lenne egy ilyen fellépés, vagy egy ilyen gesztus.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.